Köszönjük szépen Oborni Teréznek a forrásra fókuszáló előadását. Előadás közben jutott eszembe megint egy gondolat, hogy amikor elkezdtük a Broderich projektet, akkor még nem sejtettük, hogy milyen hihetetlen aktualitások rejtőznek ebben a levélben. Ugye, hogyha ez a levél ma ott lenne, ahol lenni kéne, Ferdinánd többi levelei között, a Haufhofen Staatsarchívban, tulajdonképpen a pontos jelzetét is meg tudnánk mondani, hogy hol kéne, hogy legyen, de nincs ott, nem tudjuk, hogy került ki ez az irat. És amikor elgondolkodunk azon, hogy ez most minek minősül, köziratnak-e, vagy magániratnak, akkor emlékezetünkbe kell, hogy jusson az elmúlt hónapoknak az a vitája, mert újra nagyon sok levéltári anyaggal kapcsolatban ugyanezt a vitát hozta a felszínre, és bizony nagyon sok esetben nem lehet igazán eldönteni feketén-fehéren azt, hogy hova soroljuk be, ugyanúgy, ahogy ennél a levélnél is. Ma magángyűjtemény, az Országos Levéltár magániratokat tartalmazó gyűjteményében helyeztük el, mert Ferdinánd levelei természetesen Bécsben vannak. Szeretném fölkérni Varga Szabolcsot, a Pécsi Hittudományi Főiskola főiskolai docensét, hogy tartsa meg Broderich bölcsője Körös Vármegye kisnemesi társadalmának karrier lehetőségei a 16. században címmel előadását.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Broderich Istvánnal kapcsolatos kutatások rengeteg kérdést tisztáztak eddig, vannak ismereteink a családjáról, tanulmányairól, a most napvilágot látó okmánytár pedig megteremti egy modern biográfia megírásának a lehetőségét. Jelen előadás fő kérdése az, hogy vajon mennyire tekinthető tipikusnak Broderich István karrierje, avagy inkább kivételes életpályáról beszélhetünk-e vele kapcsolatban. Körös Vármegye nemesi társadalmából elindulva vajon minek köszönhetően jutott be az egyházi arisztokrácia soraiba? Ha Vitéz János és Janus Pannonius sorsával állítjuk párhuzamba, akkor mintha egy géniusz Lóci rajzolódna ki ezen karrierek mögött, de a referátum végére remélhetőleg kiderül, hogy a probléma ennél összetettebb. A származási hely és a karrier kérdésének összekapcsolása megér egy rövid vizsgálatot. Körös Vármegye ugyanis a Magyar Királyság vármegyéig, legnagyobb vármegyéje mellett egyéb specifikumokkal is rendelkezik a középkor végén. Ilyennek számít a királyi birtokok hiánya, azaz udvari szolgálatba a helyi birtokigazgatáson keresztül nem igazán lehetett bekerülni, de talán ennél is fontosabb, és eddig kellően nem vizsgált kérdés, a kirívóan magas városias adottság aránya. A 16. század elején Körös Vármegyében 90 mezőváros létezésére van adat, ez nagyon magas szám, mert az ország egész területén körülbelül 900 ilyen település volt összesen, azaz minden, az összes mezőváros 10%-a a Vármegye területén feküdt, miközben a Vármegye csak az ország 3%-át tette ki, azaz az országos átlagnál legalább háromszor sűrűbb városhálózattal számolhatunk. A Kubinyi András által kidolgozott módszer alapján, ismerve annak buktatóit is, kiderült, hogy a megye legfejlettebb települései főleg egyházi kézben voltak, és Körös Szabad királyi város nem tartozott közéjük. Csázma, Dombró, Iváncs, rajtuk kívül további 16 oppidum volt az ágrábi püspök, a csázmai káptalan, a vranai perjel, vagy éppen a galgoncai prépost, illetve a bélai apát kezében. Tehát az oppidumok több mint 20%-a volt egyházi birtok, és közéjük tartoztak a legfontosabb települések. Mindez két ok miatt fontos. Egyrészt ebben a helyzetben joggal várható, hogy a vármegyei nemesség az egyházi nagybirtokosok szolgálatát tekinti olyan karrier lehetőségnek, amely révén feljebb kapaszkodhat. Látni fogjuk, hogy sokszor még a világi közigazgatási posztok betöltéséhez is az egyházi arisztokrácia támogatása szükséges, a sikeres életpályát befutók közül többen a mindenkori zágrábi püspök köpenyéből bújtak elő. Másrészt valószínűsíthető, hogy a Vármegyében van egy gazdag, akár a külföldi taníttatás költségeit is vállalni tudó középosztály. Az egyetemi matrikulák alapján paraszti és nemesi származású egyaránt a Vármegyében, akikben megvan az igény a művelődésre, a szükséges tudás megszerzésére. Összefoglalva, elméletileg volt lehetőség arra, hogy a megyei kisbirtokos nemesség egyházi szolgálatban világi karriert építsen, vagy az egyházi rendet felvéve jusson hivatalokhoz, aminek a végpontja egy püspöki cím megszerzése. A kérdés, vajon mennyien választották az érvényesülésnek ez utóbbi útját? A kérdés megválaszolásához először a család társadalmi pozícióját kell meghatároznunk, ez nem lesz túl nehéz, hiszen a família felemelkedése Kassa Péter jóvoltából ismert. Az adóösszeírások tanúsága szerint a család a zágrábi püspökök szolgálatában állt a századfordulón, Brodaris György csázmai prédiális nemes volt, Miklós pedig Túz Osmát familiárisaként, Garics várnagyaként szolgált a 16. század elején. 1507-ben bukkan fel a család a forrásokban Brodarics Mátyás, aki a család előnevét adó Jerosin posszesszió hadtelkének birtokosa ekkor, de valószínűleg a családi központ ekkor még Polyána volt. Utóbbi ekkor egy valóságos kisnemesi településnek számított, ahol több más nemesi család is élt. Így 1495-ben a Petracsicsok és Zekira János egy-egy portáját írták itt össze. Rajtuk kívül itt lakott például Fintics Péter is, aki hosszú időn keresztül Körös megye szolgabirájaként működött. Valamint hospícium is üzemelt ezen Körösvároshoz közeli településen. A Brodaricsok birtokairól összefoglalóan elmondhatjuk, hogy 1507-ben 16 porta volt a kezükön, ehhez jött hozzá néhány évvel később Kulpov, Szkebel és Hemosz további 8 adózó telke, ezzel valójában azonban továbbra is a kisnemesi kategóriába számítottak. A család fejének számító Mátyás tisztségei is elsőre megerősítik ezt a feltételezést, 1531-ben ugyanis Zágráb vármegye szolgabírái között találkozunk vele. Azt, hogy esetleg a család befolyása túlmutat ezen a szinten, csupán egy adat bizonyítja. 1526 őszén a szlavón rendek Kaproncán Brodarics Mátyást is beválasztották abba a küldöttségbe, amelyet Ferdinándhoz irányítottak a tartomány védelmének megbeszélése céljából. Mátyás olyan személyek társaságába került, mint Erdőri Simon, Frangepán Kristóf, Désházi István, Ladomérci Bradács Imre, Kasztellámfi János, Radványi Kecer Ambrus. Közülük az első három minden szempontból az arisztokrácia tagjai közé tartozik, Bradács és Kasztellámfi Körös vármegye legelőkelőbb nemeseinek számítottak, az ő helyzetüket Pálos Valvi Tamás kitűnően elemezte a disszertációjában. A Kecerek Sáros, Zaránd és Baranya megyékből települtek a 15. század végén át, Ferenc Túz Osvát belső köréhez tartozott, majd Bakóc Tamás adminisztrátorsága idején Monoszló várnagya és az ágrábi püspökség adminisztrátora volt. Ambrus, mint II. Lajos udvari familiárisa jelent meg Szlavóniában, tehát udvari szolgálatban is álltak, és birtokaik is több mint 100 adózó portát tettek ki, tehát szintén az egrékiuszok köréhez tartoztak. Összefoglalva, Brodarics Mátyás minden tekintetben kilóg ebből a sorból, rajta kívül mindenkinél kimutatható a szoros udvari kapcsolat, és egyáltalán nem kizárt, hogy Mátyás megbizatása valójában testvére István püspök és a kancellár udvari kapcsolatainak szólt. Ezt támasztja alá az 1527 tavaszán Szapolyaihoz küldött szlavon követek listája is, ahol Rátkai László, Túróci László, Keserű Mihály ugyancsak más szintet képvisel, mint az erre a feladatra szintén megválasztott Brodarics Mátyás. Tehát a család az egyházi prediálisok közé tartozott, István közvetlen felmenői még a vármegyei közigazgatásban sem vettek részt ismereteink szerint, Mátyás testvére pedig éppen neki köszönhette társadalmi helyzeténél rangosabb megbizatásait. A 20-30 adózó portát számláló birtok nem számít soknak, a család a vármegyei nemesség alsóbb szintjéhez tartozott. A birtokok elhelyezkedését látjuk itt a Nagy Béla által készített térképen, erre ezért később még visszatérek. Van jelentősége ezeknek a kisebb kis birtoktesteknek. A következő körben az ismert körösi szolgabírák között érdemes szétnézni, mert valójában ez a Brodaricsok társadalmi rangjának megfelelő közeg. 1490-1540 közötti időből pillanatnyilag 38 szolgabíróról tudok, a lista minden bizonnyal bővíthető, de még így is alkalmas néhány következtetés megállapítására. Először is a szereplők rendkívül változatos életpályákat futottak be, több családnak sikerült az egrégiuszok közé való fölemelkedés, az egyházi és világi arisztokrácia soraiba viszont alig néhányan jutottak el. Vegyünk sorra néhány jellemző példát. Az előbb már volt szó a Polyánában birtokos Fintics Péterről, hosszú ideig tényleg 20 éven keresztül, vagy hát 13 éven keresztül körösi szolgabíró tisztséget látott el, aki kezdetben az Ernusztok szolgálatában állt, Kapronca várnagyaként is találkozunk vele, 1517-ben báni emberként van róla adat, és a család a birtokok révén bizonyára szorosabb kapcsolatban állt a raveniekkel, Orehoszon pedig a vicebáni tisztet is betöltő, később pedig egészen az arisztokráciai rangig eljutó kerecsényekkel együtt birtokoltak portákat. Ennek ellenére a 16. század végére a család szinte teljesen eljelentéktelenedett, a Varazs megyei Martincon és a Körös megyei Mikócon csupán fél-fél portáját írták össze a család akkori fejének számító Györgynek. Fintis Péterhez hasonlóan hosszú ideig szolgált Körös megyei szolgabíróként Filetinci Gerdák János, akivel 1512-1543 között találkozunk a forrásokban. Kezdetben csupán egy portáját írták össze a névadó településen. Látszik jól, hogy az ura Csebi Pogány Zsigmond Szlavóniában jelentős ám országos politikai viszonylatban másodvonalbeli politikusnak a familiárisaként, annak herbortjai várnagyaként tűnik fel, és a családé, tehát felesége is Battyányi Ferenc familiárisának, Ebresi Oszfardnak volt a lánya. Így házasság révén sem sikerült a nagy ugrást, a társadalmi ranglétrán való feljebb kapaszkodást elérnie. A család 1543 után el is tűnik a szlavóniai forrásokból. Gerdák István Zrínyi Miklós szervitoraként, szigetvári számvevőként szolgált, miközben Sopron megyében a salamonfai grófcsaládban kíván gyökeret ereszteni. 1569-ben már az egrégiuszok között tartották számon, amit akár a társadalmi mobilizáció sikereként is értékelhetünk, de ehhez mindenképp figyelembe kell venni az egrégiusz fogalom mögötti presztízs nivellálódását a 16. század folyamán. Hasonló közegből indult el, mégis némiképp más pályát járt be Prasovci István, körösi szolgabíró, aki a Velika folyótól nyugatra fekvő kisnemesi birtokról származott. Apja György már a 15. században is szolgabíró volt, István 1550 királyi kancellária jegyzőjeként találjuk meg a forrásokban, és innentől kezdve egrégiuszként is említik. Igaz, neki Körös megye mellett Zágrában is voltak birtokai, tehát átnyúlt az érdekeltsége más vármegyébe, és Csányó Kasztellón felét is magáénak tudhatta. Szolgabíróként csak pár évig, 1517 és 20 között találkozunk vele, de szintén az ágrábi püspökség prokurátora, Erdődi Simán ágrábi püspök zágrábi provizora, és 1522-től pedig általános helynöke. 1526 után is megtartotta befolyását, sőt 1540-ben ez egy külön püspöki birtokadományban is részesül, és 1543-ban már nemesi kúriáját fortalíciumként is említik, tehát építkezések is zajlottak itt. A család nem költözött át a Drávától északra, nem válik két lakivá, sőt még a szomszédos, jobban védhető Varasd megyében sem tette át a székhelyét, hanem megmaradt Körös megye északnyugati csücskében, és a 16-17. Század fordulóján a család tagjai György és István Körös vármegye legbefolyásosabb nemesei közé tartoznak. Prasovci példája jelzi, hogy kellő gazdasági és jogi szakértelemmel, udvari szolgálattal, megfelelő dominus szolgálatába állva, akár a szülőföldön is lehetőség volt szolgabíróból felkapaszkodni a vármegyei nemesség elitjébe. Ám hiába számítottak valamivel befolyásosabbnak a brodaricsoknál, a nagyugrást, az arisztokrácia tagjai közé való bejutást nekik sem, ahogy a szolgabírói tisztet betöltő családok egyikének sem sikerült elérnie. Körös vármegye kisnemesi családjai előtt nyitva állt egy másik lehetőség, a tartományi igazságszolgáltatásban való hangsúlyosabb beleszólás is, például az ítélőmesteri címen keresztül. Az ítélőmester fontos poszt volt, megválasztása a sarkalatos szlavon nemesi jogok közé tartozott, őrizte a bánság pecsétjét, személye megkerülhetetlen volt az igazságszolgáltatásban. A báni ítélő mesterek közül feltűnően sok származott Körös vármegyéből a 16. század első évtizedeiben, sőt többen közülük udvari szolgálatba is kerültek. A vizsgálatba való bevonásuk kétségkívül nagyobb birtokaik miatt kissé torzít, ám esetük mégis tanulsággal szolgálhat István püspök értékelésének életpályának értékelésekor. Az ítélő mesterek közé tartozik Hásságyi Imre, aki Varazs mellett Körösben jelen komoly birtokállománnyal rendelkezett, ez alapján ő is inkább az egrégiuszok közé számítható, több mint 100 portája messze felülmúlta a brodaricsok vagyonát. A következő személy Marocsai Ferenc, aki a kuriai jegyzőből lett nádori személy, döki végül báni ítélő mester, 1512-ben 48 adózó telkét írták össze Szlavóniában. A család két tagja prokurátorként is megjelenik a báni törvényszéken, de feljebb lépniük nem sikerül. Ugyanebbe a körbe tartozik a Dubovci előnevű Hobetics Boldizsár, aki az ágrábi püspökség prédiálisa közül emelkedik ki, tehát rendkívül sok rokon vonás van a felemelkedésben a család társadalmi állásában a brodaricsokéhoz képest. 1512-ben már magiszterként említik a források külföldi tanulmányai okán, amit valószínűsíthetünk, konkrét adatom erre nincsen. 1513-ban a császmai kúria provizora, és ekkortól egrégiusznak titulálják. 1515-től a püspöki bevételek kezelője, Erdőri Simon legbelsőbb tanácsosává vált, és való minden bizonnyal, sőt egészen biztosan az ő embereként kerül 1527-ben az ítélő mesteri pozícióba. Mindvégig kitart ura mellett, de a család ennek ellenére, a hűség ellenére sem jut tovább. 1570-ben Hubetics Jánosnak, család leszármazottjának, Körös megyei Vinicsnóban mindössze két portáját írták össze, Szlavóniában más birtoktestről nincs tudomásom. Szintén Körös megyéből származott Konszka Péter, aki már a század elején kúria jegyzőként dolgozott, az 1510-es években Zágráb és Varazs megyében szerzett jószágokat. Konszka kapcsán Dersfi Miklóssal lehetnek közös érdekeltségek, aki 1518 és 20 között Beriszló Péter szlavon vicebányaként tevékenykedett, és a tartományi padhelyzet következményeként a polgárháború időszakában 28 és 31 között került be a szlavon ítélő mester hivatalból, mindvégig Ferdinánd hívének bizonyult. Utódai elsősorban Varazs megyében szereztek újabb birtokokat, sőt 1603-ban Konszki Mihály katonai szolgálataért bárói rangot kapott, és ezzel a család bekerült az arisztokrácia soraiba. Ezzel ők egy sikeres példának számítanak, a Brodaricsokhoz hasonló státuszból elindulva az országos politikában való kívülmaradás dacára három generáció alatt sikerült a magyar társadalmi hierarchia csúcsára feljutniuk. Ez a bravúr nem sikerült a szintén hasonló környezetből származó raveniek számára, pedig hosszú évekig ők is a szlavon közigazgatás fontos posztjait töltötték be, mint tanult emberekről van szó Raveni Mihály és testvére Raveni János esetében is, udvari szolgálat, valamint báni titkárként is tevékenykedik 1520-ból Raveni Mihály, illetve Raveni János, Mihály pedig szapolyai titkára volt, körösi szolgabíró, és körösi szolgabírói pozícióját otthagyva királyi jogügyigazgató, sőt szlavon ítélő mesteri posztra is került, tehát egy kifejezetten fényes hivatali pályafutás az, amit Raveni Mihály magáénak tudhat. Bizonyára tanult ember Batthyány Kristóf nevelőjeként is találkozunk vele a forrásokat. A komoly megbízatások ellenére azonban a 16. század második felére sem sikerül a ravenieknek megerősödni családként és birtoktestként. Egy család van, amelyik a vizsgálat során különösen sok tekintetben hasonlított a Brodaricsokra, ezek a gregorianciak. Gregorianci György mester 1512-ben tűnik fel a forrásokban, a brandenburgi familiáris, majd szlavon alítélő mester, csekély birtokállományok vannak ekkor a kezében, de tudatos birtokgyarapítóként tűnik elő a forrásokban. 1522-ben erőszakos halált hal, de nagykorúvá váló fiai Ambrus és Pál tovább viszik a család irányítását. Ambrus egy rendkívül izgalmas személyiség, hiszen szolgabíróként indul, az Zrínyiek belső tanácsosaként a turopójai nemesség előjárója, Lukaveci várnagy, tartományi adószedő, 1547-től varasdi birtokoknak köszönhetően egrégius, és eljut a vicebáni minőségig élete alkonyára 1558 és 65 között, és itt jön be a testvér, Gregorianci Pál, aki szintén külföldi tanulmányok után zágrábi kanonokból lesz pécsi, zágrábi, majd győri püspök, élete végén pedig kalocsai érsek, akit kora a legfelkészültebb jogászának is tartottak. Ambrus és Pál mindvégig támogatták egymást hasonlóan a brodaris testvérekhez, emellett a tekintélyes pártfogók és udvari szolgálat, és nem utolsó sorban a törvényes fiúutór is meghozták a bárói kinevezést a családnak. Végezetül érdemes újra feltenni a kérdést, pár mondat van hátra, hogy Brodarics István pályája mennyiben számít különlegesnek. Megállapíthatjuk, hogy bár nem volt ritka a kisnemesi elemek egyházi karrierje, de püspöki székbe eljutni alig sikerült néhányuknak. 1490-1550 között 116 zágrábi kanonok neve ismert, Gregorianci Pál mellett csak Horzsovai Tompa György és esetleg a bizonytalan család eredetű Bruban Mátyásról tudunk, aki a szlavon köznemesség soraiból bejutott a főpapok közé. A másik, legalább ennyire fontos kérdés, hogy mi szükségeltetett Brodarics Istvánnak, valamint a Konszki és Gregorianci familiáknak a sikerhez. Azt látjuk, hogy az iskolázottság és a jogi műveltség nagyon sokat számított, ez volt a belépő egy befolyásos udvarba. Miként Brodaricsot Szatmári György kancellár támogatta, úgy Konszka Péter mögött Ferdinánd és Varazs megyei nagybirtokos követői, a gregorianciak mögött pedig Zrínyi Miklós és Olá Miklós álltak. Emellett nagyon fontos az udvari szolgálat, bár ez a konszkiaknál kevésbé igazolható, de talán éppen ezért nem nevezhető villámkarriernek a felemelkedésük, hiszen 80 évet kell várni, mire eljutnak a bárói címig. Nagy segítséget jelent, ha egy testvérpár a világi és egyházi szolgálat során egyaránt támogatni tudják egymást. Erre Gregoriáncek és Brodaricsok kapcsán is látunk példát, és ez a utóbbi azért számít, tehát a világi karrier, a világi oldal, mert az egyéni karrierből gyakran csak a következő nemzedék profitál, amíg István karrierjét, tehát Brodarics István karrierjét, a Brodaricsoknak nem sikerül meglovagolniuk, addig a második generációs Gregoriánci, Amrus és Pál sikerei megágyaztak az utódok bárói címéhez, és ugyanezt elmondhatjuk két évtizeddel később a Konszkiaknál. Végezetül pedig térjünk vissza, talán a legizgalmasabb kérdéshez az egész előadásban, a Génius Loci kérdésére, amire viszont nem tudom a választ. Ha megnézzük a most említett családoknak a birtokainak a központját, és mindezt térképre is vetítjük, akkor azt látjuk, hogy egy nagyon szűk területen lokalizálhatók ezek a kisnemesi familiák, akik mégis mind Körös megye, mind az egész tartomány, sőt nem egy esetben országos tisztségek tekintetében különös fontosságot töltenek be. Itt megtaláljuk végre azt a bölcsőt, ami a címben is szerepel, a Brodarics István mellett számos egyéb humanista beállítottságú, jól felkészült nemes ember került különböző szolgálatokba. Ez mindenképp elgondolkodtató, ugyanis a nagybirtokosok történelmi rehabilitációja után érdemes lenne a vármegyei nemesség gerincét jelentő tisztikar felé fordulni, amelyik a legborúsabb időkben is kitartott a közigazgatásban, és ezzel magát, a magyar államot tartotta fenn. A 16. században, miként azt a kiragadott példák is bizonyították, még a háború torkában fekvő Körös megyében is számos út létezett a nemesi családok számára a felemelkedésre, amelyek közül az egyik legsikeresebb modell Brodarics István nevéhez fűződik. Elnézést a késésért. Köszönöm szépen.